Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amiről pedig beszéltünk, az a Szentmise célja volt, vagyis az Úr Jézus szavai szerint az ő emlékezetének a fenntartása. Ez azonban elsősorban Isten dicsőségére szóló áldozat. Ugyanakkor az Úr Jézussal való egyesülés eszköze is, valamint az engesztelés a bűnökért. A Szentmise kérés. Alkalmat nyújt arra, hogy mindenféle gondunkat Isten színe elé vigyük. Az egyház kezdettől fogva ugyanakkor megemlékezik a Szentmisében az élőkről és a holtakról is. A megemlékezés pedig jelenti a szentek közben járásának kérését is. Kezdetben a vértanúk tisztelete, majd később más szentek segítségének elnyerése is volt a Szentmise célja. Világos, hogy ilyenkor nem a szent dicsőítésére mutatjuk be a Szentmisét, hanem az Úristen dicsőítésére, közben járását kérve annak a szentnek, aki már Isten színe előtt lehet, és aki már a Szentmise kegyelmét úgy használta föl, hogy Isten színe látására juthatott. Fölajánlhatjuk a Szentmisét elhunytakért is, akkor az engesztelés a fő szempont. A Szentmise értéke végtelen, hát mi azonban nem tudunk végtelen módon részesedni belőle, mert magunk végesek vagyunk. Na de a lelki hangoltságunktól függően egyre bőségesebben tudjuk befogadni Isten kegyelmeit, ahogy a többi szentség is arra szolgál, hogy növekedjünk az Isten szeretetében, vagyis az Isten kegyelmében. Még azért, mert elmaradt ez a rész, mégpedig azt szeretném még elmondani, hogy az egyházba beletartoznak azok az elhunytak is, akik már lehetséges, hogy üdvösségre jutottak, de nem bizonyos. Hát éppen ezért ajánlhatunk fel értük Szentmisét engesztelésül. Ha az illető már üdvözült, akkor nyilván mindennek az érdeme az egyház kincstárába kerül. Nagyon ajánlatos a szenvedő lelkekért Szentmisét fölajánlani. Ez az egyház ősi gyakorlata. Szent Mónika pedig éppen azt kérte fiától, hogy számára ne állítsanak díszes síremléket, hanem emlékezzenek meg róla a szent áldozatban. Hát fia Szent Ágoston le is írta, bemutatták érte a szokásos drága áldozatot, amikor a holttest már a sírnál állott. Ez volt a temetési szentmise. Aztán 3 évszázaddal később Nagyszent Gergely pápa különösen sokat tett a halottakért való engesztelés a szentmise által ebben az ügyben. Mégpedig ez a Gregórián, tehát az ő nevére visszavezetett mise sorozat, Nagyszent Gergely pápa imádságára ugyanis kiszabadult a lélek a tisztító tűzből, és ezt ő látta szent mise közben. Minden esetre ez a Gregórián mise annyit jelent, hogyha valakiért 30 egymást követő napon szentmisét mutatnak be, akkor Szent Gergely segíti őt a tisztító tűzből Isten színe látására jutni. Mindjárt hozzá kell fűznöm, hogy manapság ezt az egyház nem nagyon szereti, nem mintha nem hinne a szentmise hadékonyságában, hanem azért, mert ezzel másoktól elvonjuk a szentmise mondatás lehetőségét. Vagyis elsősorban ez szerzetes házaknál lehetséges, hogy 30 egymást követő napon valamelyik szerzetes, ahol nincs ugye plébániai kötelezettség, kötöttség, ott el tudják mondani ezt a szentmise. A legenda szerint Nagyszent Gergely pápa miséje alatt egy asszony kétkedve a szentségi jelenlétben, hogy az Úr Jézus valóban ott van a kenyér és a bor színe alatt, nevetett. Na, a pápa letette a szentostyát, imádkozott, mire a szentostya ember új alakot öltve figyelmeztette az asszonyt, aki aztán ennek nyomán megtért. Később módosult ez a történet úgy, hogy a pápa látomása miséje közben történt, Krisztus leszállt a keresztről, és a vérét a kehelybe hullatta. A 15. századból már úgy ábrázolják, hogy a pápa az úrfelmutatást végzi, és az oltár fölött ott van a fájdalmak férfia angyalok kíséretében, és láthatók a szenvedés eszközei. Oldalsebéből pedig a vér a kehelybe ömlik. Hát minden esetre a legenda éppen azt akarja bizonyítani, nem kell kételkednünk benne, azt akarja bizonyítani, hogy a szentmise hatékony eszköz az elhunytakért való engesztelésre és megsegítésükre. Még egy dolog, hogy mitől is függ a szentmise értéke, ezt már említettem, a szentmise a kereszt áldozat megjelenítése, éppen ezért az egyetlen áldozat megjelenítése, amely végtelen értékű. Ez azonban nem azt jelenti, hogy mi magunk be tudjuk fogadni ezt a végtelen értéket. Viszont nagyon fontos szempont, a szentmise értéke nem függ a bemutató pap szentségétől. Tehát, ha valaki valamiért megharagodott a plébánosára, és nem akarott szentmisén részt venni, mert hogy ez a pap így meg amúgy, nagyon rosszul teszi, tessék megjegyezni, még ha igaza is lenne a hívőnek, hogy az a pap valóban ilyen vagy amolyan, akkor is a szentmise értéke egy csöppet sem függ az ő szentségétől. Különben is az igazi bemutatója a szentmise áldozatnak maga Jézus Krisztus. Fölhasználja a pap szavát, a pap kezét, és ilyen mondon a papban ott jelen van. Nem tehát nem a pap áldozata, és éppen ezért a pap nem is tudja lerontani méltatlan voltával Jézus Krisztus áldozatát. Na, ami a szentmise hatékonyságához tartozik még. Ez bizony függ, már hogy számunkra mennyire hatékony a lelki fölkészültségtől, vajon mennyire is gyümölcsöző bennünk mindaz a kegyelem, amit a szentmise ránk áraszt. Nyilvánvaló, hogy a pap, aki átadja magát Krisztus működéséhez, elsősorban ő maga részesül a szentmise értékeiből. Attól függően, hogy mennyire összeszedett, mennyire buzgó, mégpedig tehát a lelki fölkészültsége mértékében. Na, de ugyanez vonatkozik arra a hívőre is, akiért a szentmisét felajánlják, ha itt most nem elhunytról van szó. A papnak ugyanis joga van arra, hogy egy szentmisét egy bizonyos szándékra, élőért vagy holtért, egyért vagy többért ajánljon föl. Ez a szentmise szándéka, latinul úgy szoktuk nevezni, hogy intenció, de ez a papnak külön föl kell indítania, tehát neki tudatosan arra a szándékra kell fölajánlani a szentmisét, amire kérték, és amire megígérte, ez kötelessége. Hát ezért okos dolog, ami sok templomban megtörténik, hogy vagy már a szentmise elején megmondják, hogy erre a szándékra mutatjuk be a szentmisét, vagy pedig a hívek könyörgésébe belefoglalják ezt a szándékot is. Ha ez nem történne meg, akkor sincs baj, csak ez mindenféleképpen hasznos, és eloszlatja a kétségeket. Mai alkalommal a szentségimádásról szeretnék szólni. Az eukarisztia a keresztény élet forrása és csúcspontja, állapítja meg a II. Vatikáni zsinat. Na ez kezdettől fogva megmutatkozott abban is, hogy a szentségek kiszolgáltatását a szentmise keretében végezték. Ez talán csak a Szent Jónás és a Szent Kenet megadásánál történt másként. No de azért ezeket a szentségeket is igyekeztek a legszentebb áldozattal összekapcsolni. Szentmisét mutattak be a betegekért, illetve a vezeklőket is szentmise keretében fogadták vissza. Tetszenek talán tudni, kezdetben úgy volt, hogy a vezeklők a szentmise első részén, a tanító részén vehettek csak részt, és utána kiküldték őket a templomból. Amikor letelt a vezeklésük ideje, akkor már ünnepélyesen feloldozták őket, és akkor már ott maradhattak az áldozati részen is. Sajnos a századok során talán éppen az életünk felgyorsulása miatt bizonyos szentségek elszakadtak a szentmisétől. Keresztelést általában szentmisén kívül, házasságkötést is szentmisén kívül szoktak tartani, vagy kérni. Bizonyos szentségeket viszont csak szentmise keretében lehet fölvenni, ilyen a bérmálás szentség és a papszentelés. A II. Vatikáni zsinat óta az egyház szorgalmazza, hogy lehetőleg szentmisében történjék mind a keresztelés, mind a házasságkötés is. Ez nem tiltja el a másik gyakorlatot, de ajánlja ezt a gyakorlatot, hogy térjünk vissza ehhez a régi szokáshoz. A betegek számára is szentmisében adják meg a szent kenetet, most már ugye, amikor a idősek vagy a betegek számára évenként lehetséges a szent kenet fölvétele, ehhez nem szükséges megvárni, amíg ágyba fekvő beteg lesz, tehát elmehet a templomba, akkor ott ez a szent kenet megadása a szentmise keretében történik. Általában ugye február 11-e Szűz Mária a Lourdi megjelenésének a napja, a betegek világnapja, és ilyenkor szokták legtöbb templomban megadni a kenet szentségét a hívőknek. Nyilvánvaló, hogy ez azért nem kizáró dolog, tehát persze, hogyha valaki kórházban van, ágyban fekvő, akkor csak hívja a papot, hogy megkapja a szentséget szentmise nélkül is. A Szent Jónásra is a zsinat óta az a jellemző, és ezt nagyon ajánlgatja az egyház, hogy legyen közös bűnbánati liturgia, előkészítés a Szent Jónásra, utána történjék egyenként a gyóntatás. Na hát ez ige liturgia, tehát egy kicsikét azért itt is ott szerepel a szentmise. Az egyház növekedésével már a kezdeteknél is igény volt arra, hogy a betegek vagy börtönben lévők részesülhessenek az eukarisztiában. Ezért aztán a szentmiséből megőriztek egy részt az eukarisztiából a számukra. Az őrzésre, amikor már templomok is épültek, külön helyet jelöltek ki, képeztek ki, ez volt az úgynevezett pasztofórium, a falba bemélyített kis őrzőhely. Ugyanakkor az is szokásban volt, ez még az üldözések idején, hogy egy-egy laikus is elvihette az oltári szentséget, aki be tudott jutni a börtönbe az ott lévőkhöz, hogy aztán, amikor erre alkalma van, akkor vihesse Krisztus testét és megáldoztassa a börtönben lévőt. Ezért a szentmiséről hazavihette magához, még alkalma nyílt bejutni. Ez ma nem áll fönn, hangsúlyozom. Tehát senki hívő magával nem viheti az oltári szentséget. A szentségimádás végül is ebből az eredőből fakad, főképpen aztán szerzetes házakban még szentségi körmeneteket is tartottak, ez a nagy hétnek a szertartása volt, különösen is nagypénteki, amikor régen az úgynevezett csonkamisét mutatták be, és akkor egyik helyről a szentmise, illetve az áldoztatáshoz előhozták a templomba az oltári szentséget. A másik eredője a szentségimádásnak pedig az úgynevezett fermentáció. Ez igazán ritkán fordult elő, és nagy kitüntetés volt, azt jelentette ugyanis, hogy a pápa, későbbiek során azért egy-két püspök is igyekezett utánozni a pápát, a maga szentmiséjén átváltoztatás után a szentostya egyikét, vagy a szentostya egy részét elküldte egy kiváló papnak, ő pedig aztán, miután megkapta, a maga szentmiséjén belevegyítette a szent vérbe ezt a szentostya részt. Ez az egyházi közösség jele volt, a szeretet megnyilatkozása. Na, ez a szentség átvitele az egyik templomból a másikba, szintén valamiféle szentségi körmenetnek minősült. Na, ezek vezették be azt a szokást, ami nagyon üdvös, hál' Istennek, ma már kellőképpen elő is fordul, ez pedig a szentségimádás. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik segítik a Mária Rádió működését, részben, hogy meg is hallgatnak bennünket, remélhetőleg eljut hozzájuk a hangunk és a szívükbe is jut, mindaz a tanítás, amit kapnak a Mária Rádió által, és ezt imádsággal viszonozzák nekünk. Ugyanakkor természetesen az anyagi segítséget is nagyon köszönjük, hiszen arra pedig rászorul a rádió, különben nem tudna működni. Kellenek az önkéntesek, akik itt elmondják az egyház tanítását, és kellenek azok, akik föntartják a rádiót a maguk adományaival. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Különös lendületet adott a szentségimádás gyakorlatának az Úr napja elrendelése. Lüttichi Szent Julianna látomásai és buzgolkodása nyomán Lüttich püspöke engedélyezte az ünneplést, az oltári szentség ilyen külön ünneplését 1246-ban. Aztán később 20 évvel, 1264-ben IV. Orbán pápa már az egyetemes egyház számára is ünneppé tette az úrnapját, vagyis az oltári szentség megünneplését. Az ünnep szentmiséjének és zsolozsmájának szövege elkészítésével pedig Aquinói Szent Tamást bízta meg. 5. Márton pápa már a körmenetről is beszél úrnapján, és erre búcsút is engedélyezett. Ez a körmenet hozta magával aztán az oltári szentség kitételét, tehát a hívek elé kiteszik, kezdetben még csak kehelyben, mert a szentségmutató használata az csak a 16. században terjed el. Az 1400-as években azonban már túlzásokba is esnek. Ezért a különféle zsinatok igyekeznek korlátok közé szorítani a szentségkitétel alkalmait. Na, ezt megtette aztán a II. Vatikáni zsinat is, amikor megtiltotta, hogy a szentmise bemutatása közben az oltári szentség kihelyezve legyen, mert az áldozatra kell figyelni, nem elaludva, tehát oda kell figyelni az Úr Jézusra. Vagyis itt nem arról van szó, hogy most ne imádkozzam, de a szent áldozatot imádkozzam, ne pedig magánimádságokat mondjak a szentmisén. Tehát, ha valahol állandó szentségimádás van, vagy másik kápolnában kell az oltári szentség, a kitett oltári szentségnek lennie, vagy pedig a szentmise idejére el kell tenni, a szentmisére figyelnek, utána újból ki lehet helyezni az oltári szentséget imádásra. Nagyon érdekes egyébként, hogy Magyarországon már 1292-ben említik az Úrnap megünneplését. Tehát olyan 30 éves késéssel a pápai rendelkezés után jutott el hozzánk. Zakaria Szent Antal kezdeményezte Milánóban 1527-ben a 40 órás szentségimádást. A szám nyilvánvalóan utal az Úr Jézus 40 napos böjtjére, illetve a föltámadott Krisztus 40 napos megjelenéseire. Ez a 40 óra tehát lehet vezeklés is, de lehet ugyanakkor Krisztus tanításának a hallgatása. 8. Kelemen pápa ezt a 40 órás szentségimádást a római templomokban kötelezővé is tette 1592-ben. Ebből alakult ki aztán az örök imádás szokása, majd egyházmegyénként külön-külön a szentségimádási nap. Hát ma az esztergomi egyházmegyében nálunk minden nap van valahol az egyházmegye egyik templomában szentségimádás, egész napos szentségimádás. Így aztán templomonként két alkalommal tartunk ilyet. Többször is lehet, ez azonban kötelező. Marescotti Szent Jácinta kezdeményezte, hogy az év utolsó napján, szilveszterkor, mennyire megvan ma is, hál' Istennek, főképpen fiatalok körében ez a gyakorlat, hogy nem mulatnak, hanem szentségimádásra mennek, valamint csütörtökönként és az Úrnapja 8-ában is végezzenek szentségimádást, egész napos szentségimádást. Aztán a későbbiek során már szerzetes rendek is alakultak a valóságos örök imádásra. visszatérve ahhoz, hogy különféle zsinatok igyekeztek az oltári szentség kitételét korlátok közé szorítani. Hát a latin azt mondja, hogy quotidiana vilescunt, a mindennapos dolgok szépen elhalványulnak, elsilányodnak az ember életében. Úgyhogy aztán akár a szentmiséről van szó, napi szentmiséről, akár a szentségimádásról, azért az embernek föl kell gerjesztenie magában ezt az imádást. Vagyis ne legyen az, hogy megszoktam, hát bemegyek, ott vagyok, aztán megyek haza, hanem ez valóban a lelki töltekezés alkalma legyen. Gondolom, azt nem kell külön elmagyaráznom, hogy mit jelent az imádás. Tehát ezzel a lelkülettel, imádó lelkülettel menjünk oda, ne csak, mint a megszokás, hogy ilyenkor ide szokott vezetni az utam, hát most itt vagyok. Maga a szentségimádás egyébként kétféle lehet. Vannak úgynevezett vezetett szentségimádások, amikor a közösségben előimádkozzák a különféle imádságokat, akár könyvből, akár szentírásból. Aztán van természetesen a magán szentségimádás, amikor az ember csöndben és önmagában Istennel van, és ezt különféle módokon valósíthatja meg, imakönyv segítségével, vagy egyszerűen csak a szemlélődés által jól eső érzés számára, hogy ott lehet Jézus Krisztus előtt, és vágyakozik arra, hogy mindörökké ott legyen majd, ami az üdvösségben fog megvalósulni. Még egy dologról szót kell itt ejteni, ez pedig a szentséglátogatás szokása. Amikor az ember csak rövid időre, akár csak néhány percre tér be imádkozni egy templomba. Ehhez nem szükséges kitett oltári szentség. Ez inkább mondhatnám így, hogy bizalmas és bensőséges alkalom. Arra megyek, beköszönök az Úr Jézushoz, vagy éppen elmondom, hogy sikerült ezt elintéznem, nem sikerült amazt elintéznem, segítsen ilyen-amolyan dolgokban. Tehát ez egy, ahogyan manapság szokás, hogy fölhívom telefonon ezt vagy amazt, és gyorsan elmondom, hogy mi bajom van, mi nyomaszt. Hát valahogy hasonlóképpen tehetjük ezt az Úr Jézussal is, nem csak benső imával, hanem még inkább az ilyen szentséglátogatás alkalmával. Ezzel megerősíti az ember az Úr Jézushoz való hozzátartozását, sőt, mi több, ez hitvallás is, kifelé is megmutatom, igen, én Krisztushoz tartozom. Ne legyen ez azonban semmiféleképpen sem mutatvány, kérkedés, hanem a szeretet vezessen, ne pedig a külsőségek. Sajnos manapság erre egyre kevésbé van lehetőség, mert a templomokat nem minden templomot tudnak őrizni, és úgy eldurvult a világ, hogy az, hogy egy templom nyitva van, sokak számára nem a szentséglátogatás, hanem inkább talán így mondhatnánk a persei látogatás alkalma. Még jó, ha más dolgokat nem visznek el a templomból. Kénytelenek vagyunk bezárni a templomot. Ennek ellenére a római rendelkezés szorgalmazza, hogy a püspök jelöljön ki az egyházmegyében, vagy egy-egy városban, ha több templom van, olyan templomot, ahol mindig be lehet térni szentséglátogatásra, imádságra, hát már mint a napközbeni alkalmakat értve ez alatt. Ilyen módon, hát Budapesten erre persze mód van, nem tudom, hogy akár egy vidéki kisvárosban, de még nagyvárosban is van-e erre okvetlen mód, mert hát végül is azért a templom őrzését az bizony meg kell fizetni, és erre nincs minden egyházközségnek módja. Ne haragudjunk tehát a papra, hogyha zárva találjuk a templomot. Nem lustaság vezeti, nem jó kedvéből zárja be a templomot, hanem éppen azért, mert meg akarja őrizni a benne lévő értékeket. Hát ilyenkor próbáljunk, ha, mit tudom én, kirándulás alkalmával járunk valahol, akkor érdeklődni, hogy hol a sekrestyé, és be tud-e engedni oda a templomba egy kicsit imádkozni. Ha meg zarándoklatról van szó, akkor azt úgyis elő kell készíteni, tehát akkor nem érheti az embert ilyen meglepetés. A sokak által látogatott templomokban pedig előírja a római rendelkezés, hogy külön szentségi kápolnát kell létesíteni, vagyis a szentségimádást elkülöníteni a jövéstől, menéstől, és ott valóban az imádság legyen a fontos, csak is azok mehetnek be. Én magam is tapasztaltam Franciaországban ilyet, hogy más nem engedtek be, meg kell imádkozni, akkor bemehet. Ha fényképezni akar, akkor nem mehet be. Ami az oltári szentség őrzését illeti. Kezdetben a hívek haza is vihették, erről már volt szó, majd aztán a templomokban őrizték, először a sekrestyében eukarisztikus galambot függesztettek, aztán később az oltár fölé, vagy pasztofóriumba helyezték az oltári szentséget, majd pedig a középkortól kialakult a tabernákulum, az oltárszekrény. Kiváltképpen Boromei Szent Károly volt az, aki ezt általánossá tette. Igen, ajánlatos a nem miséző oltáron őrizni az oltári szentséget. Na, kérem szépen, mellette pedig ott van az örök lámpa, ami jelzi, hogy jelen van Jézus Krisztus az oltárszekrényben. Ez ugye emlékeztet bennünket a zsidó hétágú mécstartóra, ami benn volt a szentélyben. Ma tilos hazavinni és otthon őrizni az oltári szentséget, bármilyen külső tiszteletadást is készítek otthon. Tehát nem lehetséges, hogy a szentáldozásnál nem veszem magamhoz az oltári szentséget, hanem hazaviszem szépen, fehér zsebkendőbe bugyolálva, és akkor ott a kis oltáron kiteszem, és én otthon imádkozom. Tilos. Ez senkinek sincs megengedve. Már csak azért sem, mert bizony nem csak imádás lehet, hanem nagyon sokszor meggyalázás is lehet annak a következmény, hogy valaki elviszi az oltári szentséget, és mindjárt itt hozzá kell tennem, ezért sem nagyon kedveli az egyház a kézbe áldozást, és előírás, hogy ott a pap szeme láttára, a pap előtt kell a hívőnek magához venni az oltári szentséget, ha ő a kezébe kérte. Na, még egy-két dologról majd legközelebb beszélünk, az idő lejárt, köszönöm szépen a figyelmet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
Oltári szentség, Kírár Imre atya tanítása hangzott el.